Pál apostol mondja, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 345-ös dicséretünknek a legelső versét fennállva. 345. dicséretünket keressük ki, tehát énekeskönyvünkből annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 345-ös énekünk első verse így kezdődik. Én nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Helyünket, testvérek, megkezdett dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. Ha a világ nem tudná egy számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Szeretünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét. Folytatva a sorozatunkat, de a mai vasárnapon az aténi prédikációról részt befejezzük. Apostolok cselekedeteiből hallgassuk tehát az igét, annak a 17-es fejezetéből. A legutolsó három verset olvasom, 32-es, 33-as, 34-es verseket. Az aténi prédikáció hatását fogjuk ma megnézni. Hallgassuk tehát az élő Isten igéjét. Apostolok cselekedetei 17-es fejezet, 32-től 34-es versig. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, közöttük az Areopágita Dionízios is, aztán egy Damarisz nevű asszony, és velük együtt mások. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Valóban szeretnénk, Urunk, mindig úgy keresni téged, úgy imádkozni hozzád, az egész szívünket tárjuk fel és tárjuk ki itt előtted. Bocsáss meg, hogy mi tudunk úgy is imádkozni, hogy felületesen, nem a szívünk mélyéből, nem őszintén, másnak mutatva magunkat még neked is, nem csak az embereknek. Urunk, könyörülj rajtunk, könyörülj az emberben levő képmutatáson, a bennünk szunnyadó hazugságon, júdási lehetőségen. Könyörülj a mi szívünk minden gonoszságáról, nagyságán. Köszönjük, hogy kereshetünk, hogy megszólíthatunk. Köszönjük, hogy imádkozhatunk te hozzád. És köszönjük azt a csodát, hogy a Biblia szavain keresztül, az ige hirdetésen keresztül te beszélsz velünk, megszólítasz, megérintesz, és szíved gondolatait helyezed el a mi szívünkben. Add, Urunk, hogy ma keressünk őszintén, hallgassunk téged nyitott szívvel, és amit mondasz nekünk, megértsük, befogadjuk, és megcselekedjük a mi életünkben. Áld meg gyülekezetünket, kicsiket és nagyokat, vonj magadhoz minden szívet. Készíts el bennünket a te ajándékaid, áldásaid számára, egészen életünk benned valóban megáldassa. Rábízzuk, Urunk, gyülekezet szenvedőit, a betegeket, a nyomorultakat, a mélységben járókat, könyörülj minden szenvedőn, árvákon, özvegyeken, szomorkodókon, emeld fel a mélyben levőket, támogass minden elesetet, hallgass meg minden hozzá kiáltót. Irányítsd a mi szívünket Jézusra, a mi megváltónkra, az ő győzelmére, örökkévaló szeretetére, arra a csodára, amit ő benne, ő általa mutattál meg, bizonyítottál meg nekünk. Ajándékozz élő hitet és a mi életünket. Vonn magadhoz örökre. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához énekszóval. A 345-ös énekünknek most a negyedik versét énekeljük. 345-ös énekünk negyedik versét énekeljük most tehát. És így készülődjünk az ige hirdetés hallgatásához. A negyedik vers így kezdődik. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott.
Go to the sea.
hozzátételem alapígéje írva található Pál apostolnak az első korintusi levelében, a korintusi első levélnek az első fejezetéből olvasom az igét, a 18-as verstől a 24-es versig terjedő ige szakaszt. Még egyszer mondom az igehelyet, korintusi első levél, első fejezet, 18. verstől a 24-es versig olvasom. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét, mivel tehát a világ a saját bölcsessége után nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében. Azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten hatalma és az Isten bölcsessége. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor az ember meghallja az evangéliumot, azt az örömhírt, hogy az Isten szereti a bűnös embert, sőt, az élő Isten az ő ellene lázadó bűnös emberért szolgált, hatalmas áldozatot hozott, egyszülött fiát odaáldozta, hogy az ő szeretete, kegyelme a bűnös emberé legyen, akkor erre a hírre mindig van valami reakciónk, minden embernek. Nincsen olyan ember, akit ez teljesen hidegen hagyna, még azok is, akik elutasítják, reagálnak valahogy. Vagy azt mondják, hogy ez bolondság, vagy azt mondják, hogy ez felháborító, vagy nem kell, vagy az ember odafigyel, egészen elgondolkozik rajta, van, aki meghatódik. Meséltem már nektek, hogy Takaró Károly püspök úr mesélte egyszer az egyik evangelizációs héten, az alkalom végén már vonult ki a gyülekezet, és látta a szószékről, hogy egy sem férfi előre furakszik, miközben mindenki kifelé megy a templomból, és oda ment hozzá, hogy jól hallottam, Isten kész megbocsátani az én bűneimet. Volt egy sem ember ott a templomban, aki te szíven talált, akinek az volt a reakciója, hogy tényleg, Isten szeret engem, megbocsát, akkor nekem kell ez az Isten, akkor nekem kell az ő kegyelme. Mindig van reakciónk. Többféle lehet, de mindig van az ember szívének reakciója. Amikor Pál apostol Athénban prédikált, sok vasárnapon keresztül hallgattátok részről része, gondolatról gondolatra az athéni prédikációját, ott is volt ugyanígy reakciója az embereknek. Hallgatták őt filozófusok, bölcsek, tudósok, törvénytudók, az areopágit, a törvényhozás, bölcs emberei, a legokosabbak Athénban. Mindenkinek volt valami reakciója. Az athéni prédikáció után ez a három igevers maradt ránk, a Szentíró így örökítette meg, hogy ott szakítják félbe Pált, amikor elkezd beszélni a halottak feltámadásáról. Hadd mondjam így nektek, hogy a mai fiatalok beszélnek, hogy kiverte a biztosítékot Athénban ez, hogy a halottak feltámadnak, és egyesek elkezdtek gúnyolódni, ott hagyták egyből Pált, hogy na akkor ennyit erről az emberről. Aztán voltak, akik olyan mérsékeltebben fogalmaztak, az ő reakciójukat így örökíti meg a Szentírás, hogy azt mondták neki, hogy jól van, akkor majd máskor meghallgatunk erről még, majd máskor, nem most, máskor. És fennmaradt egy mondat még ránk, hogy néhányan hívővé lettek. Néhányan csatlakoztak Pálhoz. Egy areopágita, Dionysios nevű emberek, törvénytudó, vagy magasrangú tudós, egy Damaris nevű asszony és még néhány férfi. A hatalmas Athénban nem tértek meg olyan tömegek, mint ahogy azt Lisztrában, Derbében olvastuk, vagy Tesszalonikában. Itt csak néhányan. Volt olyan reakció tehát, amely őt kigúnyolta, volt olyan reakció, amely a mérsékelten fogalmazott, hogy majd akkor máskor még erről beszélünk, máskor még meghallgatunk, és volt olyan reakció, hogy hittel befogadták az evangéliumot. Hát ezt a hármat, ezt a három csoportot, amelyet megkülönböztet az ige, egy kicsit megnézzük részletesebben. Az első csoport a gúnyolódók csoportja. ők nem bírták ezt a témát sem, hogy a halottak fel fognak támadni. Én úgy gondolom, testvérek, hogy ők azt a materialista gondolkodást, materialista világnézetet már akkor képviselték, amikor még nem volt szocializmus, meg kommunizmus, meg nem volt hivatalosan ateizmus. Ők már akkor ezt a földhöz ragadt gondolkodást képviselték, hogy csak azt hiszem el, amit látok. Amit ők nem láttak, ami nem kézzel fogható, azt ők nem tudták elképzelni. És amit nem tudnak elképzelni, arról úgy gondolják, hogy az nincs is. Ugye erről van az egyszerű kis kérdés, hogy hát látjuk-e az agyunkat? Hát nem látjuk, akkor az nincs. Vagy ha csak azt mondanánk, hogy ott van a gondolat. Nem kézzel fogható a gondolat. Mennyi gondolat van bennünk csak egy nap? Milliónyi. A gondolatot sem lehet körülírni, nem lehet fizika, kémia és egyéb tudomány fogalmaival megmagyarázni. Ott van bennünk a gondolat. De azért, mert nem látjuk, vagy nem kézzel fogható, senki nem meri azt mondani, hogy nincs is ilyen, hogy gondolat. Itt vannak Athénban ezek a nagy tudósok, és egy részük a mennyei dolgokat gunnyal fogadja. Nem tudja elképzelni, hogy vannak olyan örökkévaló igazságok. Van Istennek olyan dolga, tette, a feltámadás csodája, amely a mi kicsike szűkös agyunknak lehet, hogy magas, de attól még valóság. Lehet, hogy nem tudjuk elképzelni, de az Isten országába ez sokkal hatalmasabb valóság, mint ahogy mi vagyunk, mozgunk, élünk, létezünk. Az első csoport, tehát a gúnyolódóknak a csoportja, az ő reakciójuk a teljes hitetlen elutasítás. Ők egyből elzárkóznak Pál prédikációjától, minden üzenetétől. Ők egyből bezárják a szívüket, az őket szerető Isten előtt a rolót lehúzták, kaput becsukták, erről hallani sem akarunk. Ők voltak azok, akik Pál prédikációját egyből félbe szakították ennél a témánál. Tudjátok, testvérek, vigyázni kell a mi gondolkodásmódunkkal. Lehetünk ennek a világnak tudósai, a földi tudományoknak magas szintű művelői, de arra vigyázzunk, hogy a földi bölcsesség, a világi tudomány, az ne legyen a szívben megszületendő hitnek a gyilkosává. Hogyha mi földhöz ragadtan gondolkodunk, csak azt hisszük, amit látunk, akkor könnyen a tudomány, vagy éppen ez a földhöz ragadt gondolkodás megölheti a szívünkben ébredező hitet. A köszöntő ige a korintusi második levélből volt, annak a negyedik részéből, a 3-as, 4-es vers. Azt mondta itt Pál, hogy ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek, ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Azt mondja a Biblia, hogy minden hitetlenség az ördögtől van. Minden lelki vakság az ördögtől van. Ez a bukott angyal, ez megpróbálja mi szemünket befogni, szívünket szépen becsukni, lezárni bennünket az Isten, bennünket kereső, mentő szava elől, hogy az ember ne térjen meg, ne meneküljön meg, ne jusson életre, hanem elveszten vele együtt. Mert az ördög el fog veszni. Csak magával akar rántani lehetőleg minél többeket, téged is, meg engem is. Van ember, akinek nem világos Krisztus evangéliuma. Aki becsukja a fülét, a szívét, az őt szerető Isten örömüzenete előtt. Ne tartozzunk közéjük. A másik ige, a másik korintusi levélből volt, az meg az elsőből, amikor Pál egészen talán a görög országban járásnak a tapasztalatait fogalmazza meg, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. És azt mondja, hogy van két csoport. A zsidók jelt kívánnak, tehát van olyan ember, aki spirituálisan közelíti meg a dolgokat, de ott valami csodát várnak, mennyei jelet. Ők azt várják, hogy akkor Isten mennyből jövő tűzzel, meg valamivel még megpecsételje a szeretet evangéliumának a szavát. Van a másik csoport, ők meg mindent az ész mérlegére tesznek. Azt mondja, a görögök meg bölcsességet keresnek. A görögök az evangéliumot az észmérlegére teszik, az evangélium csodálatosabb mindennél, azt nem szabad az észmérlegére tenni. Ez olyan, mintha valaki a holdat szeretné megmérni egy ilyen kis patika mérlegen, amely pár milligrammot, meg ezred milligrammot is megmér, a holdat nem lehet megmérni patika mérlegen. Ugyanúgy az evangéliumot sem szabad rátenni a mi értelmünknek a mérlegére, hogy na akkor hogy is van az. Majd mi megmondjuk felülről az Isten örömüzenetét, hogy az jó-e, vagy logikus-e, vagy rossz-e. Mi nem vagyunk abban a pozícióban, hogy megmérjük és nyilatkozzunk róla. Minket Isten abba a pozícióba helyezett, hogy befogadjuk és éljünk általa. Ez a te lehetőséged, és ez az én lehetőségem is. Aztán itt a második csoport, őket elnevezhetjük halogatóknak. Ők finomabban fejezik ki az elutasítást. Azt mondja a Biblia, hogy azt mondták Pálnak, hogy majd meghallgatunk erről téged máskor is. El tudom képzelni, hogy ők nem voltak olyan otrombák, kicsit műveltebbek, intelligensebbek voltak. Nem fejezték ilyen nagyon-nagyon otrombán az elutasítást, hogy na hát ez badarság, meg bolondság, hanem ők ilyen szép köntösbe öltöztették az elutasítást. Nem mondták egyből ki Pálra, hogy hát ez meg van hőbörödve ez az ember, meg bolondságot beszél, hanem olyan finoman, olyan eufémizmus, hogy majd máskor beszélhetsz erről. De tulajdonképpen ez a halogatás, ez egy burkolt elutasítás. Nagyon-nagyon figyeljünk erre, mert halogatni azt jelenti, hogy nem döntöttünk. Nem döntöttünk Krisztus mellett. Halogatni azt jelenti, hogy elutasítottuk a bennünket szerető Istent. Elutasítottuk a felkínált kegyelmet, az új életet, elutasítottuk az üdvösséget, nem lettünk újjá, nem lett a szívünkben békesség, nem lettünk Isten gyermekeivé. Miért? Mert halogattuk a dolgot. Halogatni egyet jelent a kárhozattal. A Biblia, amikor az időről beszél, akkor mindig borzasztóan a szívünkre helyezi azt a felelősséget, hogy vigyázz, mert nem tudhatod, hogy nem ez-e az utolsó alkalom, hogy hallod a Jézus evangéliumát. Hadd mondjam el nektek nem fenyegetésként, hanem valóságos lehetőségként. Lehet, hogy a mai prédikáció az utolsó, amit a földi életedben hallasz. Lehetséges. Nem tudhatjuk. És mi van akkor, hogyha ez az utolsó prédikáció, amit te hallasz? Hát a következő napon ott fogsz állni az Isten ítélőszék előtt. És ha ma halogattad a döntést, ha ma is azt mondtad, mint a görögök Pálnak, hogy majd máskor meghallgatunk, hadd beszéljen csak a papa szószékről, neki ez a dolga, ezt kell mondani, és halogattuk a szívünkben a saját döntésünket, lehet, hogy ez a legvégzetesebb halogatás volt, vagy lesz az életünkben. Életveszélyes dolog a halogatás. Akik Pálnak azt mondták, hogy majd meghallgatunk erről máskor is, soha többé nem hallották Pált. Soha többé nem hallották Pált. Nem volt bátorságuk dönteni Krisztus mellett, nem volt bátorságuk letenni a voksukat, hogy igen, ez egy olyan fontos hír, hogy az én egész életemet ugyan gyökerestől felfordítja, de megéri ezt a hírt befogadni, megéri ezt a Pált meghallgatni, mert ha igaza van, akkor az életünk legjelentősebb hírét ma hallottuk ott, az Areopágoszon, Atén törvénykezés terén. De ők halogatták a döntést, és nem lettek Jézusé. És volt egy harmadik csoport, ők hitre jutottak. Istennek legyen hála, hogy mindenütt, ahol hirdetik az evangéliumot, van egy-egy szív, amelyik kinyílik. Vannak emberi szívek, amelyek vágyva vágynak békességre, hogy az Istennel megbékéljenek. Vannak szívek talán közöttünk is, hogy ott belül vágysz, hogy az Istennel rendben legyen az életed. Hogy el legyen rendezve lelked dolga örökre. De ez a mi döntésünk. Nekünk kell az Istennek válaszolni, nekünk kell meghozni a döntést, és elmondani az Istennek a válaszunkat. Igen, nekem kell az evangélium. Kell a váltság, elfogadom Krisztus kegyelmét. vágyom a bűnbocsánatra, a békességre, és hogy az Istenhez tartozon az életem. Némelyek hittek, csatlakoztak Pálhoz, Isten kegyelme megtalálta őket, megnyerték őt az örök élet számára, Pál szavai. Aztán láthatjuk ebből a kicsin történetből, hogy nincsenek mindig tömegek egy evangelizációkor, még Pál apostolnál se. Az apostolok cselekedetei a korábbi görög városoknál sokasságról beszéltek. Mint a tömegek tértek meg Derbében, Lisztrában, a többi városban, és a legnagyobban Athénban csak néhány ember. Ez nem Pálnak a kudarca, ilyen az ember szíve. Van, amikor megmozdulunk, van, amikor sokasság mozdul meg Isten igének a szavára, van, amikor senki nem mozdul, esetleg évtizedekig. Van, amikor egy vagy két ember mozdul meg, pedig mindenkinek szólt ugyanúgy az evangélium. És végezetül néhány gondolatot hadd szóljak. Van itt egy személy felsorolva, akinek a megtérése egészen különleges, és figyeljünk oda, a Biblia, hogy megörökíti az ő nevét, és hogy ő kicsoda, ez üzenettel bír. A megtérők között a legelső, akit felsorol a Szentíró, az Areopágita Dioníziosz. Felfigyeltünk rá, az Areopágita Dioníziosz. Az Areopágosz ugye a törvénykezés tere volt, voltak az Areopágiták, az a pár legnagyobb köztiszteletben levő magasrangú görög személy, bölcsek, bírák voltak ők, ott voltak az aténi város vezetésében. Az ő megtérése különleges dolog ám. Nagyon sokakat tart vissza a rang, a cím, a vagyon, vagy éppen az, hogy mit szólnak az emberek, ha én Krisztus életek, mit fognak mondani rólam? Ezek a dolgok rengeteg embert visszatartanak Krisztus követésétől. Áldott legyen az Isten, hogy ránk maradt ennek a Dioníziosznak a neve, a megtérése, hogy ő nem volt rest, és nem mondta ezt, hogy hát mit fognak szólni a többi arkónok itt a vezérkarban, Athén város vezetésében, hogy én keresztjén leszek. Nem fognak-e kitenni engemet, nem veszítem el a hivatalomat, a tekintélyemet. Nem fognak-e összesugni a hátam mögött, hogy így jött az a hóbortos apostol, és ez a Dioníziosz meg a követője lesz annak, amit mondott. Ő nem ezzel foglalkozott. Van a János evangéliumában néhány ige, a János 12-nek 42-es, 43-as versei. Figyeljétek csak, milyenek az emberek. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, tudni, hogy Jézusban, csak a farizeusok miatt nem vallották meg, hogy ki ne zárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. János evangélium a 12. részében van, amikor Krisztus még itt járt a földön, ugyanez volt. A Sanhedrinben, a 70-ek tanácsában, Jeruzsálemben is többen hittek Jézusban, titokban. Nem merték elmondani, mit szól a többi, mit szólnak az emberek. Többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, elismerést, mint hogy azt nézték volna, hogy de mit szól az Isten. Hadd kérdezzelek meg benneteket, és Dioníziosznak a megtérése, ennek az Areopágitának a megtérése nagyon komolyan nekünk szegezi ezt a kérdést, hogy te mire adsz többet, az emberek véleményére, vagy az Isten véleményére? Mitől félsz jobban? Mit szólnak az emberek? Vagy attól retteg a te szíved, hogy mit szól hozzád Isten? Mit szól Isten a te gyávaságodhoz, a halogatásodhoz, a nem döntésedhez, a bűnhöz való ragaszkodásodhoz? Isten mit szól? Higgyétek el, hogy nem az a lényeg, hogy mit szólnak az emberek. Mit szól Isten te hozzád? Mi a véleménye Istennek te rólad, a te gondolataidról, a te reakciódról, a te beszédedről, a te szíved gondolatairól? Az ám, ami számít. Mit mond erről Isten? Amikor az Úr Jézus megváltott téged, ott a kereszten, ő neki rengeteg mindent magára kellett venni. A szent, bűntelen Istennek magára kellett venni mindannyiunk bűnének a szégyenét. A régi templomokban volt ilyen, hogy szégyenpad. Általában elő szokott lenni, én jártam már olyan régi katolikus templomban, ahol még ez megvan, igaz, hogy már nem használják, de a templom történetét elmondó ember elmondta, hogy na, itt van a szégyenpad itt elő, és hogyha valaki valami komoly bűnt csinált abban a faluban, városban, és tényleg meg akarta bánni, képzeljétek, hogy ki kellett állni az úrasztalához, el kellett mondani, hogy mit tudom én, házasságot tört, vagy ellopta a szomszéd tehenét, és el kellett neki mondani, hogy de a szívéből bánja, és Jézus kegyelmért fohászkodik, és utána volt egy kis próbaidő. A próbaidőt a szégyenpadon kellett töltenie. Ott kellett lenni minden gyülekezeti alkalmon, ott kellett elülülnie. De aki nem vállalta fel ezt, hanem sunyi módon azt mondta, hogy hát dehogy fogom én ezt bevallani a falu előtt. Dehogy fogok én ott egy hónapig kinücsörögni. Azért nem lett a kegyelem. Példabeszédek könyve is azt mondja, hogy aki lemond a szégyen takargatásáról, az kegyelmet kap. Testvér, neked a kegyelem kell, vagy a szégyenet takargatását választod? Az Isten megújító szava kell, kegyelme, irgalma, vagy inkább sunyi módon mi is takargatjuk a szennyesünket. Szőnyeg alá, ne beszéljünk róla, nem kell tudjon senki róla, és így magával ragad a bűn, a rejtegetett szégyen bennünket a kárhozatba. Mit választunk? Mit választunk? Amikor Jézus nézett bennünket, nem azt mondta, hogy én ennyi szégyen, hát hogy? Magára vette a te szégyenedet, a te mocskodat, enyémeket. Fölvitte a keresztre, és nem csak ám Jeruzsálem előtt, hanem az egész angyalvilág előtt, az egész teremtett világ előtt minden bűnös, minden szégyenét magára vette, elhordozta. Őt köpték le, őt gúnyolták ki, őt korbácsolták meg, őt ölték meg helyettünk. Hogy te élj örökké, hogy tiéd lehessen a kegyelem. De dönts végre Jézus mellett. Mondd el neki, hogy Uram, köszönöm, hogy azt levetted, elhordoztad, és én kegyelmet kaphatok ezért. Felvállalod-e őt? Ő felvállalt téged a kereszten, az angyalvilág előtt, az atya előtt, az emberek előtt. Nagy kérdés, hogy te felvállalod-e őt? Az areopágita Dioníziosz felvállalta a megvetett Názáretit. Te hogyan döntesz? E történettel fogom ma is befejezni. Az antilop mama féltette a kicsiny antilopjait a tigristől, és úgy gondolta, hogy az a helyes pedagógia, hogyha valami borzalmas rémesnek fogja a tigrist lefesteni a gyerekei előtt, és iszonyatosan eltúlozta a dolgokat. Azt nem mondta meg, hogy hogy néz ki a tigris, csak beszélt a tigrisről, mint valami rettenetes rémről, szörnyről. Így aztán, amikor a kicsi nyontilopok összetalálkoztak a tigrissel, hát nem tudták, hogy hát az a tigris. Nézték, hogy jaj, de szép bundája van, milyen szép nagy a feje, gyönyörűek a csíkjai. A tigris meg fölfalta őket. És amikor sopánkodott az antilop mama történet szerint a gazellának, hogy pedig annyira óvtam őket, annyi mindent megtettem, hogy ne legyen így, annyit mondott neki a gazella, hogy hát lehet, hogy csak el kellett volna nekik mondani, hogy hogy néz ki a tigris. Hadd mondjam el nektek, hogy amikor az evangélium szól, Isten nem túloz el semmit. Amikor a halottak feltámadásáról van szó, Isten nem túloz el semmit, a valóságot mondja. Nem kozmetikázva, nem túlozva, nem kicsinyítve a dolgot. Isten, amikor beszél az ítéletről, a döntés halálos komoly voltáról, a valós mértékkel tárja azt elénk. Ilyen az evangélium. A világ nem ilyen. A világ próbálja a jelentéktelen dolgokat eltúlozva jelentősnek beállítani előtted. Beállítani, hogy mit szólnak az emberek. Ne érdekelj, hogy mit szólnak az emberek, ha te Jézus mellett döntesz. Az Isten evangéliuma, mely megmenthet, az érdekeljen téged. A téged szerető Isten szívének a gondolata érdekeljen, amelyben örök életed lehet. Adja az Úr, hogy ez ragadja meg a mi szívünket ma. Amen. Ének szóval válaszoljunk az ige hirdetésére, testvérek, a 458-as énekünk első versét. Énekeljük 458-as énekünknek az első versét. Így kezdődik a 458-as énekünk első verse. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkő szál. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozunk. Urunk, amikor hallgatjuk az evangéliumban, hogy hogyan reagálnak az emberek kereső, szerető szavadra, annyira magunkra ismerünk. Eszünkbe jutnak a mi gúnyaink, a mi halogatásaink, eszünkbe jutnak a szívünknek a köntörfalazásai, amikor valamilyen köntösbe öltöztettük azt, hogy miért nem döntünk éppen melletted. Rá tudtuk fogni a prédikátorra, éppen hogy áll a ruhája, vagy a szakálla. Rá tudtuk fogni arra, hogy most más érdekel, most betegek vagyunk, vagy éppen elvesztettünk valakit. Annyi minden körülményre tudunk kenni mindent, de a te igéd olyan komolyan, olyan őszintén beszél velünk. Megindító, amikor elgondolkozunk azon, hogy mi hogyan is reagálunk az evangéliumra. Tudunk-e úgy dönteni, ahogy ott Athénban néhány férfi és egy Damaris nevű asszony döntött? Tudunk-e mérlegelni, mint ez az Areopágita Dionízios, aki többre becsülte azt, hogy az Istenhez tartozhat, mint az aténi város előkelő címét, a rangot, a hivatalt, amit hordott? Többre becsülte azt, hogy te mit szólsz az ő életéhez, mint hogy azon emésztődött volna, hogy de mit szólnak az emberek. Olyan jó látni, hogy vannak szívek, amelyek döntenek melletted. Kérünk téged, hogy a mi szívünk is ilyen legyen. Döntsön te melletted. Add, hogy a mi szívünk a tied legyen, téged válasszon. A hit útjára lépjünk és téged kövessünk. És Urunk, őrizd meg a halogatástól. Hadd vésődjön belénk, hogy nem tudhatjuk, melyik ige hirdetés, amelyet utoljára hallunk. Talán a mai. Ha halogatunk, az örök életünkbe kerülhet. Őrizd meg ettől. Ments meg, hogy el ne vesszünk. Rád bízzuk szeretteinket, Urunk. Rád bízzuk a betegeket, a szenvedőket. Rád bízzuk a gyülekezetünk minden tagját, gyermekeket, időseket, mindenkit. Mindannyiunk szívét, te fordítsd magadhoz, életünket te ments meg, hogy mind ott legyünk majd örök országodba, örökölve az üdvösséget. Áldott légy, hogy Jézusban győztél, szerettél bennünket, és szeretsz ma is ugyanazzal az örökkévaló szeretettel. Köszönjük, hogy te szolgáltál nekünk Jézusban. Bűneink szégyenét ő vette magára, hogy mi nekünk ne az ítélet jusson, hanem a kegyelem, a békesség, az örök boldogság. Áldott légy ezért Istenünk. Amen. Csendes percben mindenki szíve fohászát, lelkének a döntését, válaszát vigye oda a megváltó elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Itt szól az Úr, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Amen. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket énekeljük, 458-as dicséretünk, maradék versei, 2-es, 3-as, 4-es versek, 458-as dicséretünk, második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Yeah.